Eredményes élet találkozó 2018. február 2-a. 6. elem 31. része. A veszítés rabjai.
Rendben, nagyon sok szeretettel köszöntek titeket. Sziasztok! Nem olyan gyorsan, nem úgy van ez. Rendben, akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntek titeket, köszönöm a türelmet, élveztem a városnézést, és itt van velünk Pásztor Juka Borg, és mindjárt énekelni fog, és ha minden igaz, még beszélni is, egyik jobb, mint a másik. Ernő is szeretetét küldi, érkezik ez az ígéret, és mi pedig, hát, hogy is szoktuk, mindenkit sok szeretettel határainkon innen is túl, és azt gondolom, hogy egy egész különleges dolog, hogy összegyűlünk azért, mert szeretnénk tanulni Istentől. Vagy talán még ennél még néha merészebbek is vagyunk. Szeretnénk, hogyha Isten megváltoztatna minket. És én ezért vagyok itt. Hogy ti miért jöttetek, azt nem tudom. Úgyhogy Pásztor Borg.
Köszönöm. Hogy van? Ez jó? Alles oké? Ami everything? Oké, never mind, forget it. Oké, rock. Many times I'm lost, I don't know where I am. I'm hiding from your presence, crying for your help. You did love me as I am, I know that I'm just human. Oh my God, lift me up, forgive me, save me. A purpose to your whole life. Remember, this is the world when the darkness hates you, or the light's clever ways want to steal our thought. But remember, you are not alone. Our Lord is near all of us. In Him we can trust. With Him going forward. Be a man, man of God. Be a woman of God. Find the light, find the answer, find the purpose to your heart. Best. There is future waiting for us. Grace of God and His love will be leading us home to life. That's why we are going, sharing message to the whole world. Be a man, man of God. Be a woman of God. Find the light. Find the answer, find a purpose to your whole life. Be a man, man of God. Be a woman of God. Find the light, find the
Okay, short word.
Huh? Okay, egy rövid gondolat.
Really short. You, are you gonna take this microphone or what?
Mi legyen ezzel a mikrofonnal? Majd én felrakom.
You gonna eat that?
I eat it.
It looks like a Finnish candy, you know, the black one. Very, very bitter.
Azt mondja, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen fekete finn cukorka, nagyon keserű.
Yeah, it's very delicious, very bad.
Javasolt, hogy egyen meg.
How candy can be bad? Never mind.
Ez egy szóvicc volt, amit még csak nem is értek.
If you have the Bible,
ha van egy Bibliád,
First John,
egy János.
Where's my Bible? Yeah, it's here. Chapter 1.
Egy János 1.
Verse 5.
Öt.
First John chapter 1 verse 5.
Okay, tehát 1 János 1:5.
Are you with me?
Velem vagytok?
Yeah.
Igen.
You are there. We share this today in the lunch wrap.
Ezt az ebédreppen osztottuk meg ma.
In our radio.
A rádióban.
What you can listen.
Amit hallgathattok.
You can listen that in your workplace.
A munkahelyeteken.
You can listen when you go bicycle.
Ha biciklisztek.
You can use a phone.
Akár egy telefont is használhattok.
It's incredible tool.
Hihetetlen eszköz.
I had a person call from Azerbaijan today.
Azerbajdzsánból volt egy hívásom ma.
And they will love that.
Nagyon szerették.
And then I had one brother from Hungary.
És aztán egy magyar testvér hívott.
And he really loved that.
És ő is szerette.
We were sharing the very easy message.
Egy nagyon egyszerű üzenetet osztottunk meg.
And this is actually well very important.
Viszont nagyon fontosat.
This is the message what you have heard of him.
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk.
And declare unto you that God is light.
És hirdetünk nektek, hogy Isten világosság.
And in him there is no darkness.
És nincs benne semmi sötétség.
And I love that.
És ezt nagyon szeretem.
In God there is no darkness.
Istenben nincs semmi sötétség.
Keep that in your mind.
Ezt tartsd az elmédben.
The rest of your life.
Életed végéig.
Where comes the darkness?
Honnan jön a sötétség?
Where comes the sin?
Honnan jön a bűn?
Okay, here we go. Verse 6.
Hatodik vers.
If we say that we have fellowship with him,
ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele,
and walk in darkness,
és sötétségben járunk,
we lie.
Hazudunk.
And do not the truth.
És nem az igazságot tesszük. Hetedik.
But if you walk in the light,
ha pedig a világosságban járunk,
he is in the light,
amint ő maga a világosságban van,
fellowship one with other,
akkor közösségünk van egymással.
And the blood of Jesus Christ, his son, cleansed us from this all sin.
És Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől.
I love that.
Ezt nagyon szeretem.
Hey, it's a special honor that God has called you to be a Christian.
Egy különleges megtiszteltetés, hogy Isten elhívott téged arra, hogy keresztény legyél.
Because he has called you into the center of his light.
Mert behívott téged a saját világosságának a közepébe.
And that light is much brighter than these two lights here.
És az sokkal nagyobb világosság, mint ez a két fényszóró itt.
That light from heaven,
az a világosság a mennyből,
shining me in the every morning,
minden reggel felragyog bennem.
Are you with me?
Velem vagytok?
Every single morning it is such important.
Minden reggel, és ez annyira fontos.
When you wake up in the morning,
amikor fölkelsz,
you say, here I am.
Mondd azt, hogy itt vagyok.
Actually, what are you gonna say? You're gonna say to the light, here I am.
Valójában mit fogsz mondani? Valójában a világosságnak mondod azt, hogy itt vagyok. Mert már nem járok a sötétség szerint.
Every single day.
Minden nap.
Hey, not only the Sunday and Wednesday.
Nem csak vasárnap és szerdán.
When you go to the service.
Amikor elmész egy Isten tiszteletre.
Every single day.
Hanem minden nap.
Very important to walk in the light.
Nagyon fontos világosságban járni.
And deeper.
És még mélyebben.
And much deeper.
És még mélyebben.
And much deeper.
És még mélyebben.
Because God wanted to be a God in your life.
Mert Isten akar lenni az életedben.
He is not any small God.
Ő nem egy kis Isten.
And by the way, God is not any tourist God.
És nem is egy turista Isten.
And by the way, God has always existed.
És mindig is létezett.
God doesn't have any beginning.
Nincs kezdete.
Well, Sanyi has a beginning.
Sanyinak van kezdete.
He born few years ago.
Pár évvel ezelőtt született.
But God doesn't have a beginning.
De Istennek nincs kezdete.
And by the way, God doesn't have even strike.
És strike?
Strike, like no work. I'm not gonna work.
Ah, oké, okay. Ja, és nem is strike-ol.
God, can you imagine? God would say, "Okay, I'm gonna go strike."
Ezt értek képzelni, hogy Isten sztrájkolna, abba hagyná munkát.
I'm not to be a God.
Úgy értem, abba hagyná, hogy Isten legyen.
I wanna get out. I wanna go my home.
Hazamegyek.
Where is the home of God?
Hol van Istennek otthon?
God can't do that.
Isten ezt nem tudja megtenni.
He's from beginning.
Mert ő az, aki van kezdettől.
By the way, God doesn't have any beginning.
És nincs is kezdete.
That puts my thought like, oh my God.
És ez kicsit megzavarja a gondolkodásmódomat.
I am linked with the God who doesn't have a beginning.
Össze vagyok kapcsolva azzal az Istennel, akinek nincs kezdete. Azta.
Remember, when Jesus came here.
Képzeld el, amikor Jézus idejött.
He came to be as a bright light.
Mint egy fényes világosság jött.
And when you enter into the Jesus Christ.
És amikor te beléptél Jézusba.
That same light start to function in you.
Ugyanaz a világosság kezdett el benned is működni.
Revealing something.
Leleplezve valamit.
Revealing a lot of things.
Egy csomó mindent leleplezve.
I was watching our cleaners the other day here.
Valamelyik nap figyeltem a takarítóinkat.
They know where is a dirt.
Tudják, hol van a kosz.
They know every corner.
Ismerik az összes sarkot.
Where is the dirt?
Ahol a kosz van.
And the light is revealing the dirt.
És a világosság leleplezi
it's
a koszt.
Revealing the darkness.
Leleplezi a sötétséget.
Maybe I have some bad attitude.
Lehet, hogy van egy rossz hozzáállásom.
Maybe I'm a little bit jealous.
Lehet, egy kicsit irigy vagyok.
Or maybe a little bit angry.
Kicsit dühös.
Or I'm reactionary.
Reagáló.
Or my temperament makes my day horrible.
A napjaimat tönkreteszi a temperamentumom.
Those are the things what God wanted to clean up.
Ezek részben azok a dolgok, amiktől Isten meg akar minket tisztítani.
All the dirt.
A sok piszoktól.
Because you are holy.
Mert te szent vagy.
You are holy.
Szent vagy.
Not only those guys who were with Jesus, they are holy, of course, yeah.
Nem csak azok a fickók, akik Jézussal jártak, hanem te, Sanyi, te is szent ember vagy.
Can you understand that?
Érted te ezt?
Do you?
Igen.
You do.
Igen, érted.
You are holy. Arno, you are holy.
Arno, te egy szent ember vagy.
I mean, you are very holy.
Mondjuk te nagyon szent vagy.
I mean, really.
De tényleg.
You don't even know how
nem is tudod, mennyire szent vagy.
You are called into the center of the light.
A világosság közepébe vagy elhívva.
What do I mean about that?
Mit értek ez alatt?
I mean that God loves you.
Azt, hogy Isten szeret téged.
With his full attention for you.
A teljes figyelmével feléd.
See, God has a time to think us.
Istennek van egy ideje arra, hogy
He's thinking you.
Igen, tehát Isten gondolkozik
you.
Rajtunk.
You.
Rajtad, mindannyiunkon.
And he has a time for us.
És van ideje számunkra.
Center of the light.
Mi vagyunk az ő középpontjában, a fókuszában, a világosság
I remember
fókuszában.
When we had a play here.
Volt itt egy színdarabunk.
And the stage was totally dark.
És a színpad teljesen sötét volt.
And Peter was doing little monologue in the
és
play.
Péternek volt egy monológia ebben a játékban.
And we have this huge light.
És egy óriási fejlámpa.
It was targeting for him.
Őt célozta.
That's what I mean.
Ezt értem ez alatt.
God loves you.
Isten szeret téged.
Light loves you.
A világosság téged szeret.
You get it?
Megvan.
Father, bless these words in our hearts.
Áld meg ezeket a szavakat a szívünkben.
And bless this man. Amen.
És ezt a fickót is itt. Amen.
Okay.
Amen. Amen.
Thank you.
Ernő? Megúsztad. Ernő megjött. Nem? Biztos nem? Oké, egy olyan üzenetem van, amit lehet, hogy nem fogok tudni elmondani, de megpróbálom. És ha nem sikerül elsőre, majd sikerül másodikra. Ha nem sikerül másodikra, majd harmadikra. Ez bizonyos értelemben beékelődik a mi is ez a hatodik elem, az életösvényei sorozatunkba. Igazából ez is a szeretetről szól, ahol tartunk, de egy picit most nézőpontot váltunk, és megpróbálunk, mint talán legutóbb is, egy buktatóról beszélni. Egy olyan csapdáról, amely úgymond ellehetetleníti számunkra, hogy értsük és lássuk Isten szeretetét. És a dolog nem olyan egyszerű, de nem is olyan bonyolult. Ha sikerül elmondani, akkor nagyon egyszerű lesz. Azt mondja, tényleg! De ha nem sikerül elmondanom, akkor csak ugyanúgy fogtok nézni rám, mint most. Úgyhogy semmi egyebet nem tehetünk, mint hogy imádkozunk. Mehet? Mennyei atyánk! Arra kérünk, hogy tedd ránk a kezedet, és formáld meg a mi szívünket, minket, a lelkünket. Simíts el sebeket, gyógyíts be olyan sebeket, amiket lehet, hogy évek óta hordozunk, vagy olyanokat, amik ott vannak bennünk, de magunk tagadjuk őket, és nem is tudunk róluk, de csendben szenvedünk miattuk. Szabadíts meg minket elképzelésektől, amelyek nem valósak, olyan tévképzetektől, rögeszméktől, amelyek szükségtelen fájdalmat és szenvedést okoznak az életünkben, nekünk és másoknak. Hívd be minket abba a világosságba, amiről Pásztor Jukka is beszélt, hogy meglássuk azokat a tévedéseket, amiket ha csak egyszerűen elengedünk, amiket ha csak odaadunk neked, szabadok lehetünk. Végre szabadok. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Az ige, amiből ki fogunk indulni, az János evangéliuma 8:30-ban van. És beszéltem erről a hétvégén a Budagyöngyében, de a gondolat sokkal mélyebb annál, mint amit néhány percben el lehetett mondani, úgyhogy lássuk. Elmondom előre a csattanót, vagy talán a lényeget. A lényeg az, hogy elképzelésekben élünk, koncepciókban, hiedelmekben, amelyek a sajátjaink, és amelyeket éppen ezért valóságként fogadunk el. Ha egy ember meg van róla győződve, hogy 1 + 1=3, a legjobb tudása szerint hiszi, hogy az annyi, akkor az ő számára a valóság az, hogy 1 + 1=3. És ez egy nagyon bugyuta hiedelem volna, mert a valóság nagyon hamar rácáfol. Ugye egymás mellé rakok 2 almát, leszámolom, és nem 3 lesz, hanem 2. De az élet mélyebb kérdéseinek a szintjén, hogy hogyan lesz az ember boldog, hogy mit jelent sikeresnek lenni, hogy hogyan éljünk, hogy melyik az az ösvény, amin járjak, melyik az az út, amin járjam az életemet. Ezeknek a mélyebb kérdéseknek a szintjén már nem ilyen egyértelmű a válasz. Simán élhetek egy tévedéssel éveken keresztül úgy, hogy én magam nem veszem észre, de más se veszi észre, és valójában abban a hitben, hogy az igazságban járok, egy tévedésben járok. Ezt másképp úgy hívják, hogy becsapottság. A becsapottság egy olyan jelenség, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk életében jelen van. A kérdés csak az, hogy milyen mértékben és milyen területeken. Minden olyan hiedelem, minden olyan meggyőződés, amely valamilyen szinten el van szakadva a Bibliától, az hamis. És aki ezekben az elképzelésekben él, ezeket hiszi, be van csapva. És amikor én ilyen témáról beszélek, így látom rajtatok, meg így magamon is érzem, így az én védő rendszereim így csapódnak be, így. Biztos tudjátok, a lelkünknek vannak én védő mechanizmusai. Ezek a léleknek a trükkjei arra, hogy megvédjék a belső embert, azt, akivel azonosítod magad, a fájdalmas gondolatoktól, a kritikától, az ellentmondásoktól, megvédik a jelenleg életben lévő elképzeléseket és hiedelmeket. Én védőrendszerek. Megsértődöm. Hát nekem ne beszélj erről, és a megsértődésem feljogosít arra, hogy ne figyeljek rá tovább. Lehet, hogy mindjárt valaki föláll és kimegy innen. Megvédi magát az üzenettől. De ennél sokkal kifinomultabban is megvédjük magunkat, mégpedig úgy, hogy az üzenetet, ugye Sanyi arról beszélt, hogy be vagyok csapva, hiedelmekben élek, és azokat igaznak tartom, és úristen, ez nagyon rosszul hangzik, úgyhogy ezt az üzenetet kárhoztatásként fogom föl, mint egy vádat értelmezem, és azonnal kívül helyezem magam rajta, és azt mondom, hogy lehet, hogy amit a Sanyi most mondani fog, annak lesz valamilyen áttételes haszna. De igazából remélem, hogy hamar végez. És mi történik? Beszélünk valamiről, és nem öleled magadhoz. Nem lesz a tiéd. És a vesztese ennek te vagy, mert nem szabadulsz meg. Amit én mondani akarok, az az, hogy nem baj, hogy be vagy csapva. Elkerülhetetlen, hogy be legyél csapva. Elkerülhetetlen, hogy bizonyos mértékben, akár súlyos léptékben, tévképzetekben éljünk. Ez rendben van. A tragédia az, amikor nem vagy hajlandó kigyógyulni belőle. A tragédia az, amikor úgy gondolod, hogy akkor vagy fontos, értékes, elfogadható ember, hogyha elbújsz a világosság elől. És nagyon jó volt az üzenet, amit Pásztor Jukka mondott, teljesen ide illik, ugye, amire a fény ráragyog, az világos lesz, nyilvánvaló lesz. És az én tévképzeteim valami olyasmi, amit ki kéne hoznom a világosságra, és újonganom és örvendeznem kéne, amikor rájövök, hogy íme itt van. Mert ez az a pillanat, ahol elkezdhetek megszabadulni. Olyan ez, mint amikor egy zsarnokot leleplezel. Valakit, aki az elmúlt években kínzott és gyötört téged, és most végre megvan a lehetőség, hogy levesd a láncaidat, és megszabadulj tőle. A tévképzeteink azok, amelyek a szenvedéseink többségét okozzák, teljesen szükségtelenül az életünkben. És mégis ezek a tévképzetek azok, amelyekhez a legjobban és a legmélyebben ragaszkodunk. Saját magunk vagyunk a börtönünk őrei. Mert a koncepcióinkat a sajátunknak tartjuk, és őrizzük őket, megvédjük őket. Azokat a koncepciókat, amelyek egyenes okai a szenvedésünknek. Nem őrület ez? Azt hiszem, ez őrület. Úgyhogy erről szeretnék beszélni. Úgyhogy János evangéliuma 8:30. Jézusról van szó, aki zsidó emberekhez beszél, és tanítja őket. Azt mondja 31. vers, így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Tehát hívőkről beszél, nem hitetlenekről. Nagyon fontos ezt észrevennünk, mert ha nem veszük észre, félreértjük az üzenetet. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ugye, ha azt gondolnánk, hogy nem hívőkhöz beszél, akkor az evangéliumot értenénk ez alatt, hogyha felismeritek, hogy én vagyok Jézus a megváltó, és hisztek bennem, akkor örök életetek van, és megszabadultok, valóban szabadok lesztek. De nem, ez hívőknek szól. Úgyhogy az első felismerés az az, hogy azok a zsidók, akik őt hallgatták és hittek benne, nem voltak szabadok. El tudod-e fogadni, hogy te nem vagy szabad? és nem akarlak bezárni egy börtönbe, ha szabad vagy, dicsőség az Úrnak, de ez a tanítás azt feltételezi, és hát azt nem mondom, hogy állítja, de feltételezi, hogy nem vagyunk szabadok. És meg kéne szabadulnunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a saját életemben ezt nagyon érzem. Én nagyon sokszor mondom azt az Úrnak, hogy mikor lesz már vége. Nem tudom, hogy Róma 8-at ismeritek-e. Róma 8 élménye az az én hétköznapom. Úgy értem, hogy azt teszem, amit nem akarok, és amit akarok, azt nem teszem, és egy tusakodást látok magamba, és teljes örömnek kéne tartanom. Róma 7-ben van? Köszönöm szépen. Teljes örömnek kéne tartanom, amikor a különféle próbák és kihívások és kísértések közé esek, amik közé esek, terheket hordozok, és nem tartom örömnek. Az élet nehéz. Nehéz a szent embernek, és annak is, aki magát bűnösnek tartja. Úgyhogy az első állítás, amit itt Jézus elővesz, az az, hogy ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megint az utolsó mondat részt, a mondat második felét hangsúlyozom ki. Lehetek úgy Jézus tanítványa, hogy nem vagyok valóban a tanítványa? Úgy tűnik, hogy igen, mert itt kihangsúlyozza, hogy simán lődöröghetsz így körülöttem, úgyhogy azt hiszed, hogy a tanítványom vagy, közben nem vagy. Megmondom, mikor vagy a tanítványom. Akkor vagy a tanítványom, hogyha megtartod az én igéimet. És ez megint egy pont, ahol az én védőrendszereim így becsapódnak, és rögtön megszólal a sziréna, és elkezdem az üzenetet elutasítani, mert a megtartani az ő igéjét azzal azonosítom, hogy bűntelen életet élek. Igaz? Amiről nem tudom, hányatoknak sikerült, akinek sikerül bűntelen életet élni, azt tegye fel a kezét. A felvétel kedvéért jelzem, hogy csak az én kezem van, és Attiláé magasan, de az enyém is csak azért, hogy titeket bátorítsalak. Egyetlen egy kéz sincs fönt. Tehát amikor ezt az üzenetet úgy értelmezem, hogy ha megtartod az igéimet, akkor valóban a tanítványom vagy, és ez azt jelenti, hogy bűntelen tökéletességben élek, mert hisz betartom az ő igéjét, akkor az üzenet elfogadhatatlan. Persze ezt nem vallom be, mert ahogy körülnézek, baromi sok igazán szent embert látok, és simán elhiszem, hogy ők betartják az ő igéjét. Csak én vagyok az a nyomorult, aki nem. Úgyhogy csendben szenvedek az üzenettel úgy, hogy nem ér nekem semmit, mert én magamról tudom, hogy ez nekem lehetetlen. De hála Istennek ez nem is ezt mondja, hanem a megtartani szót használja, ami az emlékezetedben tartani, komolyan venni, megőrizni, ráépíteni az egész gondolkodásodat, úgymond viszonyítási rendszereddé tenni. Megtartani. Olyan, mint amikor megtanultad, hogy egy meg egy az kettő, és ezt nem felejted el, és nem mondod holnap azt, hogy három. Hanem emlékezetedben őrzöd, hogy kettő. És ez nem jelenti azt, hogy oké, most egy bonyolultabb matematikai feladatról beszélnénk, hogy azt te mindig ki is tudod számolni. Ez nem azt jelenti, hogy te azt teljesíted is, de megtartod, de emlékszel rá, de elfogadod, de aláveted magad neki. Megvan ez? Ezt értitek? Mondok egy nagyon egyszerűt. Isten azt mondja, hogy bíz bennem, és csak bennem. Ez neked egyszerű? Hát ha őszinte vagy, akkor nem egyszerű. De Isten azt mondja, hogy megtartod bennem? Jeremiás 17, azt hiszem 7-et. Ott van? Nem, nem ott van. De ott van, ott van. Átkozott az az ember, aki testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. 17, 5, 6, 7, vagy így van, ott van egybe az a csomag. Úgyhogy, oké. Tudok én bízni Istenben? És csak ő benne? Megint most őszintesség rohamon van? Nem tudok. Nem. amint lehetőségem adódik, hogy valami másban bízzak, valami kézzelfoghatóban, egy kis készpénzben, abban, hogy segít valaki, hogy azért csak képes leszek, azonnal ezekben kezdek el bízni. De közben emlékszem rá, hogy nem így kéne. De közben ott van bennem ez a tusakodás, hogy én megtartom, amit Isten mondott nekem. Én megtartom, amit Jézus mondott nekem. Ő azt mondta, hogy bízzak ő benne. És Uram, nem tudok benned bízni, de akarok. Uram, nem tudok benned bízni, de dolgozz rajtam, hogy képes legyek rá. Nem tudok benned bízni, de szeretnék benned bízni. Sőt, nem is szeretnék benned bízni, de szeretném, ha megtaníthatnál arra, hogy szeressek. Szeressem azt, hogy szeressek benned bízni. Érted? Tehát, hogy nem menekülök el, nem teszem félre, nem görbítem el azt, amit te egyenesnek mondasz, és nem egyenesítem ki azt, amit te görbének, hogy amikor te beszélsz hozzám, akkor én azt a szívemre veszem, én azt elrejtem a szívem mélyébe, én azon gondolkozom, amit adtál nekem, azt újra meg újra előveszem, újra meg újra átgondolom, és alávetem magam neki. Én vagyok az alanya a te igéidnek, én vagyok az, akihez szólsz, én vagyok az, akin akarom, hogy ez hasson, én megtartom a te parancsolataidat. Megpróbálom, igyekszem, az az ember vagyok, aki tényleg a tanítványod vagyok. Hogy csinálom? Nem tudom. Nem tudom. Azt hiszem, hogy ezt is ő csinálja. Mert megmondom őszintén, én nagyon jó voltam ebben a hitéletem elején. Én olyan buzgó tanítvány voltam, hogy azt el se tudom mondani. Olvastam Sádrák, Misák és Abednego történetét, és én rögtön megértettem. Hogyha ezt én eltötyögöm, akkor engem bevágnak a kemencébe. És azt mondtam, hogy Uram, engem ne dobja a kemencébe. Nekem csak szólj, nekem csak a szemeddel rám nézel, és én figyelni fogok. Csak ne a kemencét, jó? A kemencébe ne. Egyébként az a történet nem erről szól, de én így értelmeztem. Hogy kemencel mondom, a kemencét elkerüljük azzal, hogy nagyon-nagyon jó tanítványok leszünk, és nagyon figyelek, és évekig, tehát hogy elhangzott egy üzenet az Isten tiszteletén, azt lejegyzeteltem, utána elmélkedtem rajta, napokig imádkoztam felőle, és tényleg a sajátommá vált, és úgy mentem tovább, saját csendes időm volt, naponta 2-3 órát elmélkedtem azon, amit hallottam ABT-n, vagy amit esetleg előző este, vagy valamikor olvastam, és Isten kijelentéseket adott nekem. Tehát, hogy értem, néha az üzenetek megjelentek előttem teljes egészében, aztán eljöttem délután Isten tiszteletre, és szinte tudtam, hogy mit fog prédikálni a pásztor. Mert már hallottam Istentől előtte. És tanítvány voltam. Azt hiszem másfél vagy két évig. Talán 3 évig. De a harmadik évben már csúsztam lefelé. Miért? Mert meggyógyultam. Mert már jó, mert felvitte Isten a dolgomat. Elkezdtek rendben lenni a dolgok. Elkezdett fontos lenni egy csomó mindent. Dolgozni kezdtem. Megnősültem. Gyerekeim lettek. Pénzügyi problémák. Kihívások itt, kihívások ott. És tudjátok mit? Elfelejtettem Istent. Mire ti azt mondjátok, hogy Sanyi, nem felejtetted el, pontosan tudjuk, hogy 13-4, nem tudom hány éve minden pénteken itt vagy, és olyan üzeneteket prédikálsz, amik megváltoztatják az életünket. Hogy felejtetted volna el? Hát ahhoz képest, ahogyan akkor jártam, ahhoz képest az én személyes viszonyom Istennel az így elkezdett csúszni lefelé. És lehet, hogy nem halt meg, de egy felszínesebb orvos már újjá akarta volna éleszteni. És Isten mit csinált? Isten utánam jött. És mit csinált? És használt kihívásokat, próbákat, nehézségeket. Olyan tövist az oldalamban, aminek a létezéséről se tudtam. Fájdalmat és elkeseredést, és mindenfélét, amiről egyszer lehet, hogy fogok nektek mesélni, de vagy nagyon fogjátok szeretni, vagy nagyon fogtok tőle félni. De a lényeg az, hogy rá kényszerített arra, hogy újra ide föltegyem az ő igéjét. Hogy újra ő legyen az első helyen, hogy újra ő legyen a fontos, hogy odafigyeljek, hogy valóban a tanítványa legyek. Nem azért, mert olyan jó fej vagyok, hogy Sanyi olyan jó fej, ő így tanítvány. Nem, hanem mert kiszorította belőlem a szuszt is, és majdnem meghaltam. Az életemért olvastam a Bibliát. Értitek? Az életemért. Úgyhogy azt sem merem mondani, hogy tudod, szedd össze magad, legyél tanítvány, húzzál bele, és menni fog, mert lehet, hogy nem fog menni. De ha a szíved mélyén az Urat választod, utánad fog jönni. És ha kell, akkor kihívásokat, nehézségeket, jó dolgokat, rosszakat, mit tudom én, mindent fog használni arra, hogy ez érvényes legyen rám, mert ha ti megtartjátok az én igémet, 31. vers B része, valóban a tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. 32. vers, ez az egyik kulcsvers. Az az ígéret, hogy ha megismerjük az igazságot, akkor az igazság szabadokká tesz minket. Az igazság önmagában nem tesz minket szabadokká. Nem ezt mondja. Az igazság szabaddá tesz. Nem igaz, nem tesz szabaddá, mert az igazság lehet egy tőlem elkülönült, általam közömbösen szemlélt, elvont, távoli információ. Ő azt mondja, hogy ha megismerem az igazságot, akkor tesz engem az igazság szabaddá. És azt gondolom, hogy a megismerni nem egy intellektuális tudásfelhalmozást, hanem egy tapasztalati ismeretet jelent. Tehát olyan szinten megismerni az igazságot, hogy az elvont fogalomhoz, mint hogy bízni Istenben, olyan tapasztalatok, olyan élmények, olyan tartalom párosul, amitől ennek jelentése van. Oké, amikor neked azt mondom, hogy szeretet, akkor ez nem több, mint egy hangsor. Mitől válik ez a szó súlyossá számodra? Mitől kap bármilyen jelentést az, hogy szeretet? Ha tudsz hozzá kapcsolni valami tartalmat, valamilyen definíciót, esetleg a mamád jut az eszedbe, vagy lehet, hogy az apád, lehet, hogy egy barátod, barátnőd, valaki, aki törődött veled, aki önfeláldozó volt veled, aki gondoskodott rólad, amikor beteg voltál, aki áldozatot hozott érted, aki csak kedves volt veled, akár akkor is, amikor te bunkó voltál. Ha nincsenek képek egy szóhoz, ha nincs hozzá egy mögöttes definíció, egy tartalom, akkor az csak elvont, üres információ, vagy még az sem. Megismerni az igazságot azt jelenti, hogy megélni az igazságot, közelengedni magamhoz, érvényesnek gondolni magamra is, és megérteni, hogy ez az én valós mindennapjaimban hol van. És akkor itt jön az első pont. És ez az, amivel kezdtük, de az Úr is ezzel folytatja. Ők ezt kérdezték tőle, ugye zsidókhoz beszél. Lehet, hogy voltak köztük farizeusok is. A lényeg, hogy a következő választ adják Jézusnak. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Mit mondanak itt? Azt mondják, amivel kezdtük? Hogy nem vagyok rab. Ez nem nekem szól. Ez egy aranyos kis üzenet, de ez nem nekem szól. Kívül helyeztem magam rajta, megvédem magam tőle, és semmi esélyem a gyógyulásra, semmi esélyem a szabadulásra, mert én magam vagyok az, aki az elképzelésemet, a tévedésemet, amely rabságban tart, megvédem. Mi Ábrahám utódai voltunk, sose voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod te akkor, hogy szabad leszek? Megvédjük magunkat. És Jézus aranyos is megválaszolja. És itt kezdődik az, amiről beszélni szeretnék. Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek. És hogyha mondja, hogy bizony-bizony, akkor valamit tényleg mond. Ez itt most mondva van. Hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Én védő mechanizmusok megint, innen megint senki nem hall semmit, mert tudom, hogy én vagyok az, aki a bűnt cselekszem, és én vagyok a bűn szolgája. Itt, aki mellettem ül, az biztos nem, mert az úgy mosolyog, mint a vadalma, de én tudom, hogy én a bűn szolgája vagyok. De figyelj, A bűn szónak megint a szűken vett értelmezése megrabol minket attól, hogy megértsük, hogy mit akar mondani. Ha most arra gondolsz, hogy ő megint a bűntelen tökéletességre akarna bátorítani téged, és a múlt héten elszívott cigi, és a legutóbbi hazugságod, és a nem tudom melyik pletykálkodásod, vagy nem is tudom, ítélkezésed, vagy parázna gondolatod, az, amiről beszél, és amiről itt szó van, ráéreztem, mi? A gondolattal túroztam egy kicsit. De nem erről beszél. Nem erről beszél. A bűn céltévesztést jelent. És a paráznaság a céltévesztésnek egy nagyon látványos, és sokak által igencsak hangsúlyozott formája, de csak egy. Ugyanígy az ítélkezés, a hazugság, a félelem, és sorolhatnánk. De a lényeg, amit mondani akar, az maga a céltévesztés. Aki bármilyen formájú hiedelemnek, elképzelésnek, tévedésnek, bűnnek a szolgája. Hogy mondja? Bizony-bizony mondom nektek, aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Tehát aki a szó legtágabb értelemben véve céltévesztésben él, az a céltévesztésének a szolgája. És tudod, ha ez csak a cigi vagy a parázna gondolat, akkor az egyszerű. Mert akkor ez csak egy icipici kis része az életemnek, és tudod, amúgy tudod, ott vagyok az Úr előtt, és vele járok, és megvallom neki a bűnömet, ő hű és igaz, megtisztít minden gonoszságtól, ezt így elveszi, ezt így helyre rakja. És azt gondolom, hogy az ördögnek pont ez a célja, hogy a mi megértésünk a bűnről, az megmaradjon ezen a szinten, az erkölcsi kiválóság szintjén. Hogy az én tévedésem az, hogy ítélkezem, csúnya gondolatokat gondolok. Fúj, Sanyi, fúj! De amúgy szuper vagyok. És Isten meg azt mondja, hogy figyelj, kit érdekelnek a csúnya gondolataid addig, ameddig az egész építménynek az alapjai betegek. A céltévesztésed nem abban van, hogy hazudsz, vagy ítélkezel, az csak a gyümölcse, az csak az eredménye. Hanem a céltévesztésed ennél sokkal mélyebb és sokkal alapvetőbb. Oké, hadd lapozzak egy másik igéhez, ahol szintén Jézus, illetve nem Jézus, de ő is mondhatná, zsidókhoz írt levél szerzője, talán Pál apostol, de nem is számít, a lényeg, hogy benne van az igében. Azt mondja, hogy Kettő 14. Beszél ugyanerről a gondolatról, a rabságról és a megszabadulásról. Azt mondja, hogy tizenharmadik vers, és ismét én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Ez itt Jézus. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Oké, itt megállunk. Tehát a gyermekek azok mi vagyunk. Azok, akiket az Atya Istennek adott. Jézusnak. És mivel mi test és vér részesei vagyunk, azaz fizikai testben élünk, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, azaz ő is emberré lett. Hogy a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. azt gondolom, és ezt most ne vegyétek kijelentésnek, de nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ez a bűn legmélyebb szintje. A haláltól való félelem miatti rabság. Ezt értitek, hogy ez mennyire más szint, mint az, hogy káromkodtam? Értem, Isten azt mondja, hogy az alapját a gondolkodásodnak, az alapját kell a helyére tenni. És az alapjában hordozott tévedés meghamisít mindent, amit arra ráépítesz. Egy rossz alapra épített ház, mindegy, hogy mennyire kicicamázott, és mennyire okosan és ügyesen van felépítve, hogyha az alapja homok. Úgyhogy hadd olvassam még egyszer, hogy Jézus Krisztus a halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Ugye tudjuk azt, hogy egy szellemi háborúban élünk, de nem ennek van itt most nagy hangsúlya, hanem annak, hogy az ember halálfélelemben él. És ezt a halálfélelmet a szellemi háború, az ördög kivetítései, démoni koncepciók, démoni tanítások, amelyekkel tele van a világunk, úgy értem a világi tanítások valójában azok, lehet, hogy nem sátánista tanítások, de a, tudod, csinálj, amit akarsz, a valósítsd meg önmagadat, a bármit elérhetsz üzenetek, olyan koncepciók, amelyek arra vannak kitalálva, hogy ezt a haláltól való félelmet csúcsra járassák. Úgyhogy a halál félelmet eszközként használta az ördög, és ez az, amit Isten legyőzött és megszüntetett. És ezzel igazából leverte rólunk a bilincset, és megszabadított minket, megszabadít minket, akik a haláltól való félelem miatt egész életünkben rabok voltunk. A haláltól való félelem rabsága. Ez az egyik kulcsgondolat. Na most a halál megint szűk értelemben véve az az, amikor lelépek a busz elé, és ő 80-nal, mondjuk az egy nagyon gyors busz, egy 60-nal átzúz rajtam. És a következő pillanatban az Úrnál vagyok. És lehet, hogy vannak köztünk olyanok, akik konkrétan a fizikai haláltól félünk, és szorongunk, ha belegondolunk, hogy betegség érhet minket utol, hogy öregszünk, hogy balesetet szenvedhetünk, mi vagy valamelyik szerettünk. A halál mindenképpen egy zavarba ejtő gondolat. Azt gondolom, hogy ez erről is beszél. Tehát a haláltól való félelem ilyen szinten is meg kellene, hogy szűnjön. És most megint ne csukódjanak be az én védő rendszereid, nem egy terhet akarok rátenni, hanem csak meg akarlak szabadítani. Amikor azt mondom, hogy meg kellene, hogy szűnjön, inkább azt mondom, úgy kéne mondanom, hogy megszabadulhatnánk ettől. Mert minden kész van ahhoz, hogy szabadok lehessünk. De menjünk inkább mélyebbre, mert a haláltól való félelem ennél összetettebb. A modern pszichológia azt mondja, hogy az ember mentálhigiéniás problémáinak a többsége két gyökérből ered, az élet értelmetlenségéből és a veszítéstől való félelemtől, ből, amelynek a gyökerében a halálfélelem van. Az éned, a lelked, a tudatod és a tudat alattid tudja, hogy fogy az időd. Tudja, hogy bármit fogsz, bármilyen szorosan, hogy bármennyire is igyekszel, a végén veszíteni fogsz. El fogod veszíteni. Legkésőbb a halállal. És persze a modern ember, és a mi kultúránk nem szeret a halálról beszélni, nem szeret erről a végső veszítésről beszélni, kiszorítottuk a kultúránkból, és úgy teszünk, mintha nem is létezne. De tudat alatt ott van egy véscsengő, amely állandóan szirénázik, és azt mondja, hogy veszítesz, igyekezz jobban, próbáld megállítani, próbáld helyrehozni, veszítesz. És ettől a veszítéstől való félelem az, amelynek a rabjai vagyunk. És ezt megpróbálom mindjárt kifejteni, de önmagában ennek a megértése valami olyasmi, ami forradalmasíthatja az életünket. Amely az a bizonyos világosság, amiről Pásztor Jukka beszélt, ami rávilágít a mi lelkünkre, az életünkre, ahogy éljük, és leleplezi azokat a csapdákat, amikben akár 5-10-20-30 év kereszténység után is élek úgy, hogy őrzöm és védem azt a csapdát. A haláltól, a veszítéstől való félelem automatikusan egy reakciót vált ki. Az emberi szervezet is így van felépítve, hogy amikor megijesztenek, akkor az ijegység egy védekezési reakció, amelynek nyilván az a célja, hogyha tényleg tenni kell valamit, mert fenyegetés éri az életedet, akkor ezt meg tud tenni. Ha jól tudom, akkor a szervezet biológiai szinten is reagál erre. Az adrenalin ilyenkor kiáramlik a vérkeringésbe, és fölfokozza a szívverést, a reakcióidőt lecsökkenti, az erőt megnöveli, hogy menekülni tudjak, vagy harcolni, hogy túléljem a veszélyt, amely ér minket. Na most a haláltól, a veszítéstől való folytonos félelem egy olyan veszélyérzet, amely elől nem lehet elfutni, és amelyet nem lehet lereagálni. Tehát önmagában, ahogy van, egy állandó feszültséget, stresszt, szorongást hoz létre az életben, amely tudatosan vagy öntudatlanul cselekvésre bír minket. Egy olyan cselekvésre, amely hiába való, amely meddő. A veszítőstől való félelem rávesz arra, hogy köveket görgessek a hegyre, miközben tudom, hogy a kövek a hegy túloldalán újra legurulnak. De mert érzem a szorítást, mert ott van a félelem, mert tennem kell ahhoz, hogy élhessek és életben maradjak, ezért cselekszem és harcolok tovább. És férfiak karrierbe menekülnek, a nők a családba, a kapcsolatoknak az ápolásába. Valamit csinálni próbálunk azért, hogy szabaduljunk a fenyegetéstől, a félelemtől. És már is benne vagyunk egy munkaprogramban. Már is benne vagyunk valójában egy olyan rendszerben, amely nagyon hasonlít, és nagyon illeszkedik a törvényhez, a törvényrendszeréhez. Amíg a halál, a veszítéstől való félelem uralja az életünket, addig olyan nagyon könnyen kaphatóak vagyunk arra, hogy a törvény alatt éljünk. De a kettő egymás mellett, egymással párhuzamosan is működhet, és ugyanúgy tökéletesen megteszi a dolgát. Benne tart egy önmagamra fókuszálásban és állandó teljesítménykényszerben. Magamra nézek és cselekszem, magamra nézek és cselekszem, tennem kell, erről szól az élet. És mi ez, ha nem egy rabság? Mi ez, ha nem egy börtön? Egy olyan börtön, aminek a celláját én zártam be, és eldobtam a kulcsot. Egy olyan börtön, amiből nem lehet kijutni, mert lehetetlen kijutni belőle. Mert lehetetlen a veszítést megállítani. Nekem, embernek lehetetlen. Ez az én bűnöm. Nem az, hogy hazudok. Ez az én céltévesztésem. Hogy nem hiszem, hogy Krisztus megszabadított a haláltól. Nem, ez egy elméleti, távoli tudás. Nem hiszem, hogy megszabadított a veszítéstől. Nem hiszem. Harcolok, hogy megállítsam a veszítést. Harcolok, hogy életben maradjak. És egy másik világban élek. És hogyha ezt sikerül kitakarni a szemünk elől, és megtartani minket azon a szinten, hogy ne hazudj, akkor teljes győzelmet alatott rajtunk az, akinek uralma van a halál felett, azaz az ördög. Mert tudod, ez körülbelül olyan, mint amilyen a meccs a megtéréssel is. Ugye a meccs a megtéréssel az, hogy itt van az örök biztonság vonala, ez Jézus keresztje, ez az ő váltsága, a bevégzett munka, hogy ő meghalt értünk a kereszten, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, azaz átlép ide, és örök élete van. Aki meg nem hisz benne, az kárhozat alatt van. Oké, ez így ennyire egyszerű. Na most az ördög mit csinál, hogy ezt az átlépést, ezt nagyon egyszerű vonalat végtelen távolságba vigye el tőlünk, egy másik meccsre összpontosít. Azt mondja, hogy még ezen az oldalon, Krisztustól innen, azaz úgy, hogy még nem hiszel benne, válj jó emberré. Mert a vonal ő szerinte nem ott van, hogy hiszel-e Krisztusban vagy sem, hanem hogy erkölcsileg kiváló vagy-e, vagy nyomorult vagy-e. A jó és rossz tudásának a fájáról, vagy a jó és rossz tudása fájának az egyik oldaláról, a rosszról, menj át a jóra. És ez az, ami ott van a világban. Erkölcsi kiválóság. A világi emberek sokszor ezerszer jobbak, mint te vagy én. Mi keresztények. És büszkék, és azt mondják, hogy Ábrahám utódai vagyunk. Soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogy mondhatod akkor, hogy szabadok leszünk? Én jobb vagyok, mint te. Én soha nem ártottam senkinek. Én nem öltem meg senkit. Én adakozok, én törődök, én jó ember vagyok. Hogy mondhatod nekem akkor azt, hogy térjek meg? Nem is látja azt a vonalat, mert egy másik csatát vív. A rosszból átmenni a jóba, de Krisztus nélkül mind a kettő halott. Krisztus nélkül mind a kettő kárhozat alatt van. A rossz hitetlen is kárhozat alatt van, meg a jó hitetlen is kárhozat alatt van. Micsoda csel, értitek? Micsoda győzelem. Itt harcolok, egész életemben küzdök, és győzök, és valójában veszítettem. És ugyanez van meg velünk hívőkkel is. Mert aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. És hogyha a bűn kérdést le tudom zsugorítani oda, hogy erkölcsi kiválóság, akkor megint lemaradok a lényegről, mert a gólvonal az az, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és megszabadított minket, akik a haláltól való félelmünkben egész életünkben rabok voltunk. De ezt nem látom, hanem azt látom, hogy le akarom rakni a cigit. Azt látom, hogy a paráznaságtól, tudod, távol legyen tőlem. És ezek mind, és rendben, oké, rendben, ezek dolgok, amik ráépülnek erre az alapra, de ha az alap tévedését, az alap rögeszméjét, az alap céltévesztését, az alap bűnét nem látom, akkor minden más törekvésem hiába való. Testben küszködve, a haláltól való félelemben üzve, élem az életemet Krisztussal, úgymond Krisztussal, valahol Krisztussal, áldj meg engem, Uram, aki megpróbálok elmenekülni, aki megpróbálom megoldani, aki úgy igyekszem, aki úgy félek, és ő azt mondja, hogy nem, hanem én ezzel végeztem. Nem, hanem hidd el, hogy én ezzel végeztem. Ez kész van. Nem halhatsz meg soha örökké. Mindig élni fogsz. És a fizikai halál, oké, a fizikai halál, és a többi dolog, hogy veszítjük az időt, hogy elveszítünk pénzt, hogy elveszítünk szeretteket, és Jézus azt mondja, hogy mindent visszavásároltam, mindent visszaszerzek, én gondoskodom rólad, én törődök veled, én bennem megszűnik a küzdelem a veszítéssel, mert az enyém minden. És ezzel a verssel kell, hogy befejezzük, és sajnálom, hogy egy picit hosszabbra húztuk, de higgyétek el, ez megéri. És még messze nem vagyunk, messze nem vagyunk a gondolatmenet végén, de csak megtalálom-e. Hogy megtalálom-e. Azt keressük, hogy mert minden a tiétek, de ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az atyáé. Hű, ezt külön kiírtam, és elfelejtettem, hogy hova. Már nézem is. Egy Korintus 3.23? Nézem. Aha, itt van ez, az teljesen jó. Ez itt egy kicsit ilyen szűkebb értelemben beszél, ugye apostol, tehát egymással dicsekednek, hogy én Pálé, Apollosé vagyok, én Krisztusé vagyok, és azt mondja, ezért senki se dicsekedjen emberekkel, mert minden a tiétek. Jó, és akkor itt most gondolhatunk minden tanítóra, minden tanítomiénk, de aztán kiterjeszti a képet, figyeljetek, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Veszítéstől való félelem. A válasz az rá, hogy minden a tiétek. A jelen, a jövő, a halál, az élet, a világ, minden a tiétek. Viszont nem csak úgy a semmiben lógva, hanem ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené, és ezt nem értjük, én ezt 25 éve hallom, 25 éve tudom, és a mai napig nem értem, a mai napig nem kapcsolódik hozzá igazi tartalom, a mai napig is csak tűnődöm rajta, hogy ez mit jelent. És eljött az ideje annak, hogy a tűnődés véget érjen, eljött az ideje annak, hogy ez testet öltsön, eljött az ideje annak, hogy a szabadságunk valódi szabadság legyen. És itt mondja is az írás, és ezzel fejezem be, csak hogy gyorsan végigolvassuk, ha szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ki volt a szolga? Ki a szolga? A törvény a szolga. A törvény volt a szolga a nevelőnk Krisztusra. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez ennek a szövegnek a vége. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És micsoda az igazság? A fiú az igazság. Jézus Krisztus az igazság. És ez megint nem mond semmit, ezért lesz még három alkalom, mert ezt szépen megállunk is, és végig gondoljuk, és a helyre rakjuk. De ő azt mondja, hogy én vagyok Isten, én legyőztem a halált, én legyőztem azt, akinek hatalma van a halál fölött. Én vagyok az, aki megszabadítottalak téged a haláltól való félelemtől, amely tudom, hogy rabul ejthet és rabságban tarthat. Te egy természet feletti lény vagy, aki csak egész egyszerűen fölébe emelkedhetsz. Akár a fizikai halálnak, akár a hétköznapi veszítésnek, a hétköznapi szorongásnak. Te egy olyan lény vagy, aki egy mélyebb, egy magasabb, egy szélesebb, egy hosszabb életet él. De ez nem az a rendszer, amit eddig éltél. Ez egy forradalmi váltás. Az arról szól, hogy abba hagyod a küszködést. Ez arról szól, hogy abba hagyod a rohanást. Ez arról szól, hogy abba hagyod a haláltól való félelem miatti reakciót. És megállsz, és bízol bennem. Én vagyok az, akit ha engem megismersz, ha én megszabadítlak, valóban szabad leszel. Figyelj, hiába áldlak meg, tehát benne vagy a saját rendszeredben, a pénzem az majd rendbe hoz mindent, Uram, én úgy bízok benned, adj egy kicsit több pénzt, segíts nekem, megdolgozom érte, és az Úr megáld, és adott egy kis pénzt, és köszönöm, Uram, ki tudtam fizetni az adósságaimat, halleluja, halleluja. És azt mondja az Úr, hogy igen, megáldottalak, igen, volt egy kis kapcsolatunk, de még mindig ugyanabban a rabságban élsz. Mert aki a bűnt cselekszi, az a bűn rabszolgája. És te ebben a céltévesztésben élsz, hogy azt hiszed, hogy a pénzed és a saját képességed, ahogy megoldod a dolgokat, ez a módja, ez az ösvénye az életnek, és ez nem az, ez egy céltévesztés. Ez egy céltévesztés. Nem azt mondom, hogy ne legyen pénzed, de ha ebben bízol, ha ez a rendszered, ha engem arra használsz, hogy ezt a rendszeredet rendbe hozzam, akkor egy céltévesztésben élsz, és nem vagy szabad. És ha én támogatlak, menedzsellek ebben a céltévesztésben, akkor a rabságodat mélyítem el. És hány ilyen van, hány részlet van, hány területe van az életünknek, ahol csak a lényeget nem értjük. Csak a lényeget nem. És Isten azt mondja, ha én megszabadítlak, ha el tudod ezt engedni, és csak rám figyelsz, csak velem foglalkozol, és persze nem csuhátban, az erdőben gyökereket rágcsáló, nem is tudom, szerzetesek akarunk lenni, de Uram, itt van ez a probléma, az adósságaim, az anyagi gondok, ez valós, a családom ki van bukva. Uram, tudod mit? Én ezt úgy, ahogy van, neked adom. Úgy, ahogy van. És hogyha te azt mondod, akkor én nem csinálok ezzel semmit. Érted? Semmit.
lesítelhetnek, a gyerekeim éhen halhatnak, bármi lehet. Ne értsd félre, de érted a különbséget? Mert uram, felőled éhen halhatnának a gyerekeim, akkor majd én föltúrom az ingem ujját, és majd én elintézem. Mert ez a haláltól való félelem reakciója, ez a természeti élet. Isten, aki nem segít, aki nem csinálja, amit kéne, nekem kell csinálnom. És nem hiszek, és nem bízom, magamban bízom, őre meg ki vagyok bukva. Minden arról szól, hogy ami az én rendszerem, és Isten csak asszisztense, néha dicsért, néha pedig elmarasztalt asszisztense az én rendszeremnek. És Isten azt mondja, hogy nem, az egészet add oda nekem. Ezt hívják keresztnek. A keresztnél az ember meghal. A keresztnél nem az van, hogy rendbe hozok mindent. A keresztnél game over van. Vége. Radikális változás. A kereszt a halál helye. Ott kivégeznek. Egyetem nem fizetsz ki egyetlen adósságot, se ha kivégeztek. És nem adsz enni a gyerekeidnek, ha kivégeztek. És aki nem tagadja meg magát, és veszi fel a keresztjét naponként, az nem lehet az én tanítványom. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, értem, az örök életre őrzi meg. Isten radikális, azt mondja, nem működik középen, nem nincs becsapás, egy illúzió, egy a 21. század kereszténységében makacsul élő rémkép, ami élhetetlenné teszi a kereszténységet. Csalódott emberek százai és ezrei. Sose éltek. Ha a fiú megszabadít, valóban szabadok vagytok. Tudjátok, mit? Én ezt keresem. Nincs meg. Mert ugyanabban a zöldségben élek. De már tele van a hócipőm. És keresem, és akarom, és uram, hol az az élet? És azt se azért akarom, mert olyan jó fej vagyok, hanem tüzet gyújtottak a fenekem alatt. De tudod, a 20 fillér elindult lefelé, és most fél úton van, nem a 20 fillér, a papírtantusz, mindegy. Ámen. Értjük ezt. Fogjuk folytatni. Van még szélessége, hosszúsága, magassága, mélysége. De élni akarunk, és élet csak ő benne van. Ő akar lenni minden, ő plusz semmi, és mi minden trutyit belekeverünk, sőt nem is belekeverünk, hanem a trutyiban élünk, és őt keverjük bele egy kicsit. És elvárjuk, hogy hálás legyen érte. És nincs is ő kibukva, ő a mi szerető atyánk, csak azt mondja, hogy becsapod magad. Ez nem az élet. Én vagyok az élet. Merésznek kell lenned, el kell merned engedni pont azt kell elengedned, azt, amit a legkevésbé akarsz, ahol a legjobban rettegsz, ahol az én védő rendszerei így csapódnak be. Na, ennek a közelében ne gyere! Ott van a szabadulás, add oda Istennek, add oda neki, és csodát fogsz látni. Amen, amen, mennyei atyánk, adj nekünk. Kérünk, adj nekünk. Adj nekünk ilyen szabadulást. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kérünk. És hogyha valaki még nem fogadott el téged, mint a megváltóját, adj neki lehetőséget most. Ha hallgatod ezt a felvételt, ez a szabadság, ez a hihetetlen élet, ez egy döntéssel kezdődik. Elfogadod Jézus Krisztust, mint a Mesiást, mint a megváltódat. Ő halt meg a bűneidért, minden tévedésért, minden rémképért, minden illúzióért, minden rögeszméért, minden tévedésért meghalt. Mindent rendbe akar hozni. Csak mondj neki, hogy igen, megengedem, elfogadlak, és ő rendbe hozza, és örök életed van. Soha el nem veszítheted, és dolgozik rajtad, és valóban szabad vagy, és valóban szabad vagy. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.